Boti, kérlek, mesélj nekünk egy picit Olosz Lajosról, mondj pár dolgot róla, hogy az, aki esetleg még nem hallotta a nevét, nem ismeri a munkásságát, képbe kerüljön.
Tehát ahhoz, hogy egy kicsit Olosz Lajost megismerjük, akkor el kell mondanom, hogy egy olyan ember volt, aki nagy múltú családból származott, tehát apai ágon olasz származású volt, míg anyai ágon lengyel felmenői voltak, és itt el kell mondanom azt, hogy a híres Podhorszky családnak a tagja volt, hiszen azt kell tudni róla, hogy például a nagyapjának a testvére, a nagy műveltségű Podhorszky Lajos volt, aki a két Széchenyi fiúnak, majd a szerb fejedelem fiának volt a nevelője, és például Podhorszky Lajosnak a másik gyermeke Gustav Nibelsonhoz ment férhez, aki olimpiai lovasversenyek állandó döntő bírája volt. És azt is kell tudni, hogy a fia például Olosz Egon professzor volt, dékan helyettes a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemnek, a vesebetegség volt a kutatási területe, illetve európai szívgyógyászat tagja is volt. A Podhorszky Gizella testvére Vilmos például tartotta a kapcsolatot velük, és hozzuk járt rendszeresen a Nobel-díjas Szent Györgyi Albert is, aki a család baráti körébe tartozott. Tehát egy ilyen családról beszélgetünk, és ebben a családban nevelkedett fel Olosz Lajos. Na most, ugye amikor róla beszélünk, akkor mit kell tudni róla? Hát azt, hogy egy igazi európai gondolkodású ember volt, nagyon széles műveltséggel rendelkezett, akire ugye felnéztek, és azt is el lehet mondani, hogy valódi úriember volt úgy a megjelenéseiben, mint az írásaiban is, és nem csak az irodalomban, hanem például növénytanban is otthon volt, de persze ezzel szemben nagyon szigorú volt saját magával szemben. És nagyon sokan nem tudják azt, hogy amellett, hogy jogfilozófus is volt, egyházmegyei gondnok is, és ezek a dolgok végig kísérték az életében, úgyhogy egy nagyon komplex háttérrel rendelkező ember volt, aki nagyon szerette a családját. Például olyan történetek keringenek a családban, hogy a házi olvasmányokat küldte az unokáinak levélben, és tanítgatta őket mindenféle ott létükkor. Így például a feleségem Klárika nagytatája is Olosz Egon így nevelkedett, és ezt a mentalitást vette át úgy Klárika, mint a nagynénye Kis Olosz Klára, vagy az édesanyja, az én anyósom Kis Olosz Hajna is. Úgyhogy egy olyan ember volt, akinek nagyon fontos volt az őszinteség, és tisztelt mindenkit, embercentrikus volt. Tehát így tudnám összefoglalni, hogy ki is volt Olosz Lajos. Ugye azt kell tudni, hogy ő 16 évesen kezdett írogatni, és a 16 évesen megírta a Rodostói Árva költeményét, ami a Hét Lapban jelenik meg 1907. október 27-én, és ezt például a helikoni találkozón, a kiállításon ki is fogjuk állítani. És azt kell tudni róla, hogy ugyan a pályáján úgy indult el, hogy jogot tanult Kolozsváron, tehát mindvégig azt próbálták jelezni neki több irodalmi személyiség, hogy írnia kellene. Hát ez, hogy jogot tanult, ez azért egy érdekes dolog, mert annyira jól tanult, hogy királygyűrűs jog és államtudományi doktor lett, és mivel kitűnőre végzett, ezért megkapta a királygyűrűt, ami férfi ágon tovább öröklődött. Úgyhogy
ez a királygyűrű, ez pontosan mi, ezt egy picit fejtsd ki. Részleteket árultál el nekem, de hadd tudja a hallgató is.
Tehát ez azért fontos, mert csak azok a diákok, tanulók kapták, akik kitűnően vizsgáztak az egyetemi tanulmányaik alatt, és ez csak úgy lehetett tovább örökölni, hogyha ezeket az eredményeket hozták, úgyhogy így most jelen pillanatban Kis Tamás szociológusnál van ez a királygyűrű, és így öröklődött tovább a családban, és akkor reméljük, hogy a következő családtag is így fog jeleskedni, és akkor így tovább öröklődik. Úgyhogy ezt a királygyűrűt egyébként fényképformájában meg is fogják tudni tekinteni a a látogatók a Helikon találkozón, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Aztán ugye azt kell tudni róla, hogy ügyvédi pályára lépett, és kisernőre költözött, ahol családot alapított, és 1923-ban megjelenik a Gladiátor arc első verses kötete. Ennek aztán az lett a következménye, hogy ugye meghívták a Helikon 100-ba, ahol 1926-ban lépett be, és azért szerettem, mert a megemlékezéseiben ő úgy fogalmazza meg ezt a találkozót, hogy a legszélesebb szellemi középirányt képviselő írói gárda volt jelen, és azt kell tudni róla, hogy nyaranként részt vett ezeken az összejöveteleken, 1926-ban, 1928-ban, majd 1939-ben is. Ezekről a találkozókról egyébként eredeti kéziratokat is fogok vinni Klárikával, amit szintén megtekinthetnek majd a kilátogatók. Úgyhogy nagyon szeret ezeket a találkozókat, habár azt is el kell mondani, hogy a kezdetek után aztán elégedetlenné vált, mivel az erdélyi könyvkiadás hát nem volt teljesen tisztességes, úgy érezte, hogy többüket mellőzik, és valóban nem is fizették ki neki a Barlanghomály kötetének a honoráriumát. Ennek az lett aztán a következménye, hogy 1933 májusában új írói csoportosulást és könyvkiadói vállalkozást hoz létre több társával, Emir néven, ami az Erdély Magyar Írói Közrend, és ezt a Helikon, egyik Helikon találkozón jelentették be, úgyhogy ez nagyon izgalmas volt, viszont azt is kell tudni róla, hogy a Helikon találkozók azért voltak nagyon fontosak, mert itt alakultak ki nagyon szoros barátságok, többek között Reményik Sándorral, Berde Máriával, és aztán Áprili Lajossal is. Úgyhogy ez a három ember az életében olyan barát volt, akik ugye a köztük levő barátság tiszteletre meg csodálatra épült, és ezek a levelek a család birtokában, úgyhogy ezekből is lesznek kiállítva a Helikoni találkozón. Hát, hogyha már lebontottuk, akkor annyit elmondanék, hogy ugye Reményik Sándorral 1909-ben ismerték meg egymást, és például Reményik Sándor azt írta Olosz Lajosról, hogy Olosz Lajos azt írta Reményik Sándorról, hogy Sándor törekedett engem a líra a mélyebb vizeibe elbocsátani, úgyhogy ez nagyon érdekes volt. Egyébként egy csendes ember volt, visszahúzódó és mélyhitű ember. Nagyon sokan nem is tudják azt róla, hogy amellett, hogy ugye a költészete az modern volt, és igazán különleges, egyházmegyei főgondnok is volt, és Erdőhegyen Kisjenőn a helyi református egyházközség főgondnoka volt, majd 1939-ben Nagy Zoltán tiszteletessel új templomot építenek, ami szerintem egy nagyon fontos dolog volt. Ugyanebben az évben a Nagyszalontai egyházmegyének is a gondnoka, majd 1940 után a Bánátszalonta vidéki egyházmegye főgondnok helyettese, 1947-ben pedig a Királyhágó melléki református egyházkerület főgondnokja lett. És azt kell tudni, hogy ezekben az időkben ő amellett, hogy írt, amellett ügyvédként is dolgozott, és rendezte az egyház ügyeit, nagyon sokszor ingyen, tehát nagyon-nagyon sokszor ingyen, és ez a fajta mentalitás egyébként a költészetében meg is jelenik, ahol emberarcú Istenről ír, aki nem csak a teremtője, hanem szövetségese is volt a csatáiban. Ő úgy írta le, hogy Isten életben keringő alkotó erő, ki legelőször moccantál meg, ki megrezdültél a lomha anyag ősejt szentélyében, add titkodat, örök csodádat testvérként az ember Istennek. Ez például az Ima című versében fogalmazta meg. Ugye Olosz Lajos egy picit feledésbe merült, hiszen az történt vele, hogy 1944-45-ben munkatáborba hurcolták a Halmágyi hegyekbe, és ott volt 17 hónapig. És ez nagyon megviselte úgy lelkileg, mint egészségileg. Na de hát ebben az időszakban született egy olyan egy olyan anyag, amit még kevesebben ismernek, hiszen ott születtek a lágerrajzok, meg a levelek, és ott is írt verseket. Ugye azért került munkatáborba, mert potenciális politikai ellenfélnek tartották a román hatóságok. Ennek ellenére, a sok szenvedés ellenére, ő mindig különbséget tudott tenni a politika és az emberség között. Tehát ezt a két dolgot elválasztotta. Nem volt egy szélsőséges ember. Nem is szerette a szélsőséges mentalitást, úgyhogy ilyen szempontból is azt gondolom, hogy egy nagyon értékes ember volt, minden álláspontot meghallgatott, és odafigyelt a különböző író és költő társaknak a munkáira. Ugye beszéltünk Reményik Sándorról, akiről ugye azt is kell tudni, hogy a fiának, Orosz Egonnak a keresztapja volt. És ebből például a feleségemnek van egy könyve, amiben Reményik Sándor Egonnak dedikálja azt a könyvet, tehát ezt is megtekinthetik majd a látogatók. Ugye a másik közeli barátja Berde Mária volt, akit egy táncos teaesten ismert meg, és Marosvásárhelyen gyakran találkoztak, majd mikor Berde Mária Nagyváradra átköltözött, akkor ott szoros barátságot ápoltak, és azt is kell tudni, hogy például Berde Mária a lélekszonetjében templom léleknek nevezte Orosz Lajost. És akkor a harmadik ember, aki fontos volt ilyen szempontból a helikonosok közül, az Áprili Lajos volt, akire Reményik Sándor és Berde Mária hívta fel a figyelmet. Azt írták róla, hogy verseinek gondolati mélységéről, a tökéletes formai kivitelezéséről volt híres akkoriban Áprili Lajos. Egyébként, ha hallgatnak, de úgy tudom, hogy hallgatnak, akkor üdvözlöm Áprili Lajos dédunokáit, Jékeli Bertát és Péter Fisaroltot. Ugye a család szoros kapcsolatban volt, és azt kell tudni, hogy 1922-ben ismeretlenül elkezdtek levelezni, majd 1923-ban Kolozsváron találkoztak egy irodalmi esten, és például a Gladiátor arc megjelenése után Áprili azt írja: alig hiszem, hogy verseid lelkéhez itt Erdélyben közelebb férkőzött volna valaki, és ma többre értékelne, mint én. Tehát egy nagyon szoros barátság alakult ki, és ezek után Temesváron, Déván, Budapesten, Aradon is együtt szerepelnek irodalmi esteken. Majd 1928-ban többször meglátogatja Áprili Lajos a kis Jenői otthonában, úgyhogy egy nagyon szoros barátság volt köztük. Ezekből is egyébként fogunk vinni szemlét ugye a kiállításon. Na meg persze ugye a verseiből eredeti kéziratokat, illetve a gépelt másolatán, továbbá látható lesz Orosz Lajosnak az írógépe. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon sok anyagot igyekszünk elvinni. A láger levelezésekre visszatérve, ugye, mint mondtam, ő nem csak jól ír, de jól festett is, tehát nagyszerű képzőművész volt, ezért ugye, hát a verseiben ilyen lírai képeket festett, és ugye például a Kölcsei Egyesület 1933-ban azt írta róla, hogy Orosz Lajosnak hálásak vagyunk minden színért, amelyet gazdag palettájáról szavakba transponál. Az erdélyi szimbolista szabadvers legjelentősebb képviselője volt, de egyedi volt a költészete, és például Dzsida Jenő azt írta róla, hogy miniatúr remeklésnek nevezte az ő verseit. Úgyhogy ezek mind olyan dolgok, amikről nagyon-nagyon kevesen tudnak, és érdemes róla beszélni, hiszen egy picit feledésbe merült. Azért is, mert miután ugye a lágerből kikerült, akkor egy darabig nem írt. És akkor például a feleségem Klárika azt mesélte, hogy nagyon megviselték ugyan a világháború események, és az ő nagyapja, Klárika nagyapja Orosz Egon mozdította ki őt egy kirándulás alkalmából. Erről egyébként Orosz Lajos maga is írt a megemlékezésében, és 1969-ben kezdett újraírni, ahogy ő fogalmazott, a néma újból megtanult írni. És a Viszontlátás, ami nem kísért el című verssel kezdte el ezt az időszakot, és ezt a az időszakot ugye több vers követte, kötetek jelentek meg, és ugye azt is kell tudni, hogy az írói szakma nagyon szerette az írásait, úgyhogy felnéztek rá. Aztán ugye miután meghalt, akkor a hagyatéka átkerült az unokájához, Kis Orosz Klárához, aki rengeteget foglalkozott a hagyatékkal, rendszerezte, begépelte, köteteket adott ki, például Hitel a mélységek felett 2001-ben, ami a lágerleveleket tartalmazza, majd Félig élt élet 2003-ban, ami az Orosz Lajos Reményik levelezéseit foglalja magában. Például azt is el kell mondani, hogy 1991-ben, ugye augusztusban akkor volt az orosz centenárium, és akkor volt egy nagy ünnepség Körös Kisjenőn, ebből is hozunk szemelvényeket, úgyhogy igyekszünk lefedni az ő teljes életének a munkásságát, illetve a stációit, amennyire csak lehet. És azt is kell tudni, hogy miután a hagyatékot ugye Klárika nagynénje hosszú éveken át ápolta, átkerült az Erdély Magyar Közművelődési Egyesülethez, akik egy pár évig vigyáztak rá, és nem csak hogy vigyáztak rá, hanem digitalizálták is az ő munkáját azért, hogy kutathatóvá váljon, és aztán a családnak a felkérésére Klárika, a feleségem és jó magam átvettük a hagyatékot annak érdekében, hogy a később létrehozunk egy múzeumot, hiszen megérdemli azt, hogy visszakerüljön az erdélyi köztudatba, vagy mondjam inkább azt, hogy megismerjék ebben a zónában is, hiszen azért Dél-Erdélyben azért eléggé ismert volt ő, mint író és szerkesztő, tehát újságszerkesztő is, úgyhogy most az a feladat számunkra, hogy ezt a hagyatékot, tárgyi hagyatékot tovább ápoljuk, és próbáljunk minél többet megmutatni, felmutatni belőle, hiszen érdemes Orosz Lajossal foglalkozni. És így döntöttünk, hogy akkor hamarosan létrehozzuk az Orosz Lajos Egyesületet, és terve van az, hogy a verseiből, a levelezéseiből, a lágerlevelekből, rajzaiból szülessenek könyvek. Majd ugye a hagyatéka az Kisbancóba fog kerülni, hiszen ott van a családi házunk, és mivel nekem is van a Benedek Hágon két hagyaték, amivel foglalkozunk, akkor Orosz Lajos is oda kerül, az ősök házába, ahogy mi neveztük, és még szeretnénk egy Orosz Lajos díjat is létrehozni, ami a kortárs költőket ösztönözni arra, hogy további alkotói munkákat végezzenek, tehát ezt olyan költők fogják megkapni, akik mi úgy értékeljük, hogy megérdemlik, illetve hogy biztassuk, ösztönözzük őket arra, hogy tovább alkossanak.
Sok minden van tervben, de azt még megkérdezném tőled, mert ez nagyon megfogott, hogy ugye említett, hogy a családotokban több írás is van, tehát eredeti kézirat, hogy jutottatok hozzá ezekhez, illetve hogyan őrzitek? Azért ez nagy felelősség, nem csak az, hogy Orosz Lajos hagyatékát tovább vigyétek, hanem ezeket az erekéket, merem ennek nevezni, meg tudjátok tartani, és természetesen majd az utódoknak átadni.
Hát ez egy nagyon nehéz feladat, mert ugye ezeket az eredeti kéziratokat, amelyek között van olyan, amelyik ugye több mint 100 éves, különleges körülmények között kell tartani, tehát olyan dobozokban, árnyékosabb helyen, tehát hogy ugye a ne rongálódjon meg semmiképpen a kézirat, úgyhogy ehhez például szakemberek segítségét fogjuk kérni, tehát most is például kesztyűben merek hozzá nyúlni ezekhez az írásokhoz, hiszen annyira régiek, hát az újságcikkek is, amelyek megjelentek, tehát azért lesz nagyon sok újságcikk is, amit viszünk magunkkal, amelyek 1920-as évekből, 1910-es évekből vannak. Ugye elsősorban arra fokuszáltunk most, amikor összeállítottuk ezt a kiállítást, hogy az 1926-os évek körüli időszakot fedjük le, amennyire csak lehet legjobban, ugye a Helikon szempontjából is. Hát például a helikoni találkozón 14 helikonosnak a levelezését visszük magunkkal, ugye akik tartották Orosz Lajossal kapcsolatot, illetve egy olyan képeslapot is, amin az összes helikonos aláírása ott van eredetiben. Úgyhogy ez egy olyan hagyaték, amivel nagyon-nagyon sokat kell foglalkozni, és lehet is foglalkozni, hiszen azért egy 4000 dokumentumból álló hagyatékról beszélgetünk, tehát egy hatalmas anyagról beszélgetünk, és az ember ugye folyamatosan fedez fel újabb és újabb dolgokat Orosz Lajostól. Ami nekem nagyon tetszett, amikor olvasok egy-egy levelet, hogy milyen, ahogy fogalmaztak ezek az emberek, meg ahogy megvolt a cinkosság, de közben elképesztő tudással és tisztelettel írtak egymásnak, úgyhogy öröm végigolvasni ezeket a levelezéseket, ugye bensőségesebb információkat, megtudni különböző érdekességeket, akár Április Lajosról, vagy Reményik Sándorról, vagy Berde Máriáról, vagy Kós Károlyról, vagy sorolhatnám itt az összes írót, költőt, akivel ő tartotta a kapcsolatot. Hát ugye a hagyatéknak az őrzését azt úgy szeretnénk, hogy professzionális módon, amikor létrehozzuk a múzeumot, akkor megfelelő körülmények között legyenek ezek a levelek eredeti formában kiállítva. Nyilván mindent nem fogunk tudni kiállítani, mert ezért egy 4000 dokumentumból álló hagyatékot nem lehet olyan könnyedén kiállítani, de a legfontosabb munkáit mindenképpen, és a többit az pedig őrizni fogjuk, és ehhez pedig szakemberek segítségét fogjuk kérni.
Hát a Helikon 100 éves jubileumi rendezvénysorozatában szombat délelőtt 11 óra 30 perctől, ugye említettem önöknek, hogy 4 kiállítás nyílik, és lám az egyik Orosz Lajos emlékezetéről szól, tisztelgés az író, irodalomszervező és közéleti személyiség előtt. Benedek Huszár Botond kollégám mesélte erről bővebben önöknek. Boti, én sok sikert kívánok nektek a szombati tárlathoz, és természetesen a múzeumhoz is, és ahhoz is sok sikert kívánok, hogy Orosz Lajosnak a hagyatékát azt tovább tudjátok vinni, tovább tudjátok adni, és hogy minél több emberhez eljussanak ezek az információk, hiszen ezek a mi történeteink is, és nagyon fontos ezekről megemlékezni, észben tartani és továbbadni.
Köszönöm szépen!